Hello, sziasztok! Ananász Film Club újra rendel. Egy kis kihagyás után itt vagyunk, leginkább az én hibám, de nekem is kell a szünet, kis vakáció, de ezután is leszünk egy kis csúszásba. Nem baj, tehát próbáljuk azért rendszeresíteni a dolgot, valamikor nem sikerül, nyáron meg valószínűleg még rosszabb lesz. De mint hogy mindig, megint nem tudunk semmit se előre megígérni. Amit megígérünk, hogy mindig fogunk valami filmről beszélni.
Hát ez viszonylag adott egy filmes podcast. Igen. Ez nem egy veszélyes ígéret.
Na láthatod, biztosat kell. Biztosat kell ígérni. Viszont...
Idén még beszélünk filmekről.
Ez király. Jó lesz. Akkor megtartjuk ezt. Viszont én az egyik ígéretemet félig meddig nem önszántam volt, de amúgy betartottam. Mert emlékszem rá, hogy te még régen, a régent ezt nem tudom konkrétan behatárolni, hogy mikor, de meséltél egy olyan sorozatról, amit a Netflixen lehet nézni, ez a Never Have I Ever.
Vagy, igen.
Vagy mi az, igen, és akkor mondtad, hogy az tetszik neked, meg ez a coming of age story, ez úgy általában neked bejön. Úgyhogy így emlékeztem rá, hogy ez így a levegőbe lóg, és ezeket a filmeket amúgy én is, filmeket, ez az egy benne egy sorozat, ezeket amúgy, ezt a témát amúgy én is szeretem, és a napokban pont belenéztem. Megnéztük. Első évad is lement. És meglepően addiktív olyan tekintetben, hogy megvannak a komoly tónusai, viszont van annyira szórakoztató a standard plot twisteken kívül, amit már a nem tudom, második epizódban meg tudsz mondani, hogy valószínűleg az évadot hogy zárják le, tehát hogy ilyen standard szitkomos történetről van szó, ilyen végjáték típusban, de úgy van benne valami. Valahol ezt az ilyen kulturális különbségekre épített szitkomokat, én azért így bírom. Mert ugye, amikor van valami más benne, amikor nem csak az van, hogy megpróbálunk viccesek lenni, meg minden, és csak azért, mert tini vagyok, és hormonok, hanem egy kicsit mélyebb gyökerei is vannak a dolognak. Nyilván ebből Amerikából is már folyót lehetne rekeszteni, tehát annyira ilyen olvasztó tégely az egész ország. Végtelen mennyiségű forrás van belőle, de ez az indiai oldalról megvilágított dolog, most így a minden-mindenhol, mindenkor RAL nagyjából rezonáló történet, ott ugye a kínaiak jönnek Amerikába, és akkor hogy élik meg az amerikai hétköznapokat, ugye a Never Ever sorozatban pedig egy indiai család, és egy indiai csajt követünk, ahogy éli a tini életét, és amúgy meglepően szórakoztató, és kicsit beszippantós.
Abszolút dara.
Igen, egy kicsit.
És nem pont időben, pont időben vagy, mert jön a negyedik évad. Ami az utolsó évad.
Király.
Azt hiszem most jön júniusban. Szóval
pont jókor kezdted. Na, akkor ezt sem húzzák el. Nem. Végtelenségig. Na, király. Most így ennyi ilyen lightos dolog történt, vagyis ennyi lightos dolog fér bele.
Ez teljesen jó, most a saját műfajában ez a vígjáték kis dráma sorozat, Netflix sorozat, ez szerintem a maga műfajában nagyon is jó. És nem vágja feltétlenül padlóra az embert, de azért
Van benne amúgy súly.
Tehát, van, hogy, rendesen. Hát eleve már az alap, ami ugye
hát igen.
Főhősünk édesapja, hogy meghalt, és akkor azzal küzd a család, az már eleve megadja. De azon belül is utána érintenek olyan társadalmi problémákat, ami még, most nem tudom, mennyit néztél meg az első évadot?
Első évadot.
Majd későbbiekben is lesz, még nem csak a kulturális különbségekből fakadó dolgok, hanem tényleg ilyen nőket, hogyan bánnak a nőkkel munkahelyen, stb. És mindezt úgy teszi, hogy nem ez a szájbarágós, nem helyez rá nagyon nagy hangsúlyt, hogy most agyon nyomja ezt a témát, de azért ott van.
És mindig, egy érzékelteti.
Igen, és akkor mindig egy vígjáték sorozathoz képest kezeli ezeket. Úgyhogy elég sok mindenről lehet ennek a sorozatnak a kapcsán beszélni.
Nem.
Nyilván ebben is van coming out, különböző szexualitások, stb. Ja, úgyhogy van.
Igen,
az, hogy most ugye a csaj és öllődik két srác között, hát nyilván nem mindenkinek ez a kedvenc témája. Nem mondom, hogy én ezért nézem, de minden más körülötte nagyon rendben van. Meg alapvetően az, hogy ahogy ezt kezelik, az is rendben van, úgyhogy igen. Hát ez egy tini dráma vígjátéksorozat, ez
felesleges. Nagyjából a nevében benne van.
Másként csomagolni, igen, ettől függetlenül még jó. És megérni.
Nekem tetszik. Nekem tetszik. Mondjuk a többiről, amit néztem, arra annyira hosszasan nem tudnék eltársalogni, mert a Sky Showtime-on felfedeztem, hogy fent vannak a Jackass filmek.
Tényleg?
Fenn hát.
Tényleg?
Úgyhogy ilyen shameful múltamat előidézve, ha belenéztem egy párba, hát maradjunk annyiban, hogy a jó volt az, hogy ezek a Jackass filmek így a gimis korunk környékén jöttek ki, és amennyire betegek elszórakoztunk rajtuk. Most már amúgy így felnőtt fejjel egy kicsit megkérdőjelezem a... Jó, mondjuk valószínűleg akkor is felmerült bennünk, hogy az emberek, akik ebben szerepelnek, azok mennyire épp elméjűek, de minél idősebb vagy, annál inkább felmerül benned, hogy milyen gyermekkori traumát élt meg mondjuk Johnny Knoxville, hogy ennyire nem képes normális viselkedésre, és akkor maradjunk így. Igazából még nem is ő.
Igen, mert még hagyján.
Ő még csak a bikákkal van valami perverziója minden
igen,
egyes
az egy nagy fétis
filmben. Igen, de azért inkább a többiek. Tehát, hogy így a Steve-o, meg nem is akarok belemenni, hogy a többiek miket csinálnak, de vannak ilyen speciális képességek. És
maradjunk annyiba, hogy már most talán
nem tudom hova tenni.
Abba a korba vagyunk, ahol azt mondjuk, hogy ezt jó ott a múltba hagyni.
Ez így van.
És így néha nosztalgiával visszagondolni rá, hogy hát ilyen baromság is létezett, és
ennyi.
És ennyi.
Ja, úgyhogy maradjunk is ennyinél. Figyelj, neked volt valami értelmes egyáltalán?
Hát értelmes, az nem sok. Bepótoltam néhány dolgot. Amit mindenképpen kiemelnék, az Netflixen a Beef című sorozat. Rohadt jó. Abban is vannak ilyen kulturális elemek, szintén az ázsiai vonalon. De
Beef, mint marha, vagy Beef, mint...
Mint vita.
Mint vita.
Beef, mint vita.
Akkor nem vegetáriánus.
Nem. Tehát nagyon jó sorozat, az is ilyen vígjáték dráma, de itt viszont már jobban, vagy nagyobb az egyensúly, és gyakorlatilag két idegenről szól, legalábbis a felszínen, a sorozat, akik egy ilyen road rage incidens áldozatai lesznek egymás által, tehát ez a forgalmi kis dolog, és az életük, ahol éppen járnak az életükben, meg a pszichológiai érzelmi, meg stb. Állapotuk miatt ez így beindít valamit a fejükben, és egy ilyen nagy rivalizálás kialakul közöttük, és különféle módon egyre durvultabb, és egyre durván módon csesznek ki a másikkal. Aztán nyilván a sorozat nem csak erről szól, tehát nem egy ilyen prank háborút kell elképzelni, ahol ilyen nagyon vicces kis dolgokat csinálnak, hanem az elég komoly következményei lesznek a dühüknek, meg ennek az egésznek, úgyhogy ezt járja körül a sorozat, ami elég sok mindenre visszavezethető. Mindenképpen ajánlom, mert ez egy nagyon jó sorozat. Hát azt leszámítva, megnéztem egy csomó filmet, de hogy minek? Ja, még amit mondanék, ami nem film, Netflixen szintén John Mulaney-nek a stand-up show-ja, az rohadt jó. Azt is ajánlom mindenkinek.
Kicsoda?
John Mulaney.
Az ki? Az honnan ismerhetjük?
A stand-upos, aki mindig öltönyben lép fel, ő a nagyon sok mindenkinek, amúgy az Saturday Night Live-nak volt az írója, íróként dolgozott rajta, utána amúgy stand-upos, és például a Spider-Ham-nek a Spider-Verse-ben ő a hangja, meg a Chip and Dale-ben is ő volt az egyiknek a hangja. Biztosan ismered te is, hogyha rágukizol.
Az öltönyösről amúgy van egy tippem, hogy ki az.
Úgyhogy a Baby J, a Olivia Mann-nak a férje, szóval így volt rehabon 2020 környéken, azt hiszem, és azt hiszem ez az első stand-up specialje azóta. És akkor arról beszél leginkább. Nagyon, nagyon jó volt. Bepótoltam a Sikoly 6-ot. Az, ugye már beszéltem többször itt az adások során, hogy én szeretem ezt a franchise-t. A kis sajátos formuláival, a megszokott bejáratott formuláival, ugye általában miért néz egy ember Sikoly filmet, hogy kitette a baráti társaságból, tehát ki a tettes, mint kb. Egy Poirot film, illetve milyen ilyen ön irónia, meg önparódia lesz az adott filmben. Ezeket most is megcsinálták, hozták a kötelezőt. Elég durva gyilkolászások voltak benne, azon túl a többi az jó volt. Nagyjából ez. Aki szereti a franchise, annak szerintem teljesen normális, ha nem is kiemelkedő újabb epizódja ez a film, a sorozatnak. Aztán megnéztem a legutóbbi Shazamot. Erről ennyit szeretnék mondani. Megnézem. Okay. Majd az ember eltelt végül is 2 óra vele, aztán.
Ez csodálatos.
Nincs se negatív, se pozitív értelemben semmilyen viszonyom a Shazammal, az az igazság. Megnéztem az Azt mondta című filmet, She Said, azt még az Oscar szezon során akartam megnézni, de hát ott ugye a rengeteg film közül kicsúszott, ez a Harvey Weinsteinnek a róla, amikor írták a nagy leleplező cikket. Ez arról szól, hogy az újságírókról, akik megírták és összeszedték, és akiknek sikerült találniuk embert, akik a nevüket is adják ahhoz, hogy lebuktassák Weinsteint. És ez egy jó film, remekül megrendezett történet, de alapvetően a film leginkább azon megy el, hogy mi történik. Tehát az a való életbeli kötődés és az informatív része az, ami igazán viszi ezt a filmet. Tehát engem érdekelt, hogy pontosan mi volt, hogy volt, nyilván nem egy percről percre pontos elmesélése a történetnek, mert hogy ez egy film, és igaz történeten alapszik, de ennyi. Ettől függetlenül érdekelt, hogy hogy volt, mi volt, hány nő, stb. Mi történt. És ezért igazából ez egy jó nézés volt. Most az, hogy azon ezen túl, hogy milyen hozzáadott értéke van a filmnek, azt nem tudom. Mármint, hogy tudom, csak magamban nem tudtam azonosítani, mert színészi játék jó volt, forgatókönyv oké okay volt, tehát nekem így semmiben nem mondott ki, nem hozott ki magaslót, viszont a sztori érdekelt annyira, hogy elvitte a filmet elég rendesen. Aztán megnéztem a 65-öt, ami Adam Driver-nek a legutóbbi ilyen nagyobb blockbuster filmje volt, amikor ugye egy ilyen űr nem tudom, egy másik fajról, űrutazás, és a Földön lyukad ki, és kiderül, hogy ugye nem a mi időnkben, hanem a dinoszauruszok korában, és akkor ott túl kell élnie. Nagyon jó koncepció, egy egész oké és előzetese volt.
Nagyjából. Amúgy nekem még egy egészen izgalmas előzetes is volt.
Igen, sajnos a film nem az.
Hát ez tök jó.
A film az kifejezetten csalódás volt. Oh. Nem mondom, hogy hatalmas elvárásaim voltak, de sajnos az se ugrotta meg. Pedig Adam Driver-t nagyon szeretem, érezhetően a fia miatt vállalta ezt a, vagy nem tudom, hogy lánya van, fia, szerintem fia van. De ez ilyen megint olyan volt, hogy valami izgalmas kis fantasy science fiction filmet nyomjunk a gyereknek, aztán hogy legyen, hogy nézze meg apát valamiben, mert nyilván nem a marriage story-ba fogja megnézni az apját. és ennyi, de sajnos nem, semmiben nem működött.
Semmiben nem. Hát ez mondjuk szomorú. Igen. Ehhez fűződött egy kis reményem, hogy legalább minimálisan érdekes lesz.
Nem, és minden a dínós része is csalódás volt, tehát csak az se, hogy nem baj, legalább jó dínók voltak benne, jó kis dino action.
Jaj, ne, ez is olyan, hogy az előzetesben lelőtték az összes dino action-t.
Azt nem mondom, de nem mondanám, de az egy nagyjából.
Istenem, hát jó. Okay.
Nem minden, de mindegy, ez is fenn van a streamingen, unatkozol, megnézed, nem mondom, hogy pazaroltad az életed perceit, de azért biztos hasznosabb időtöltés is lehet találni. Aztán megnéztem M. Night Shyamalannak a legutóbbi filmjét, Kopogás a kunyhóban, Dave Bautistával. Az jó volt, az is olyan M. Night Shyamalanos volt, most nem volt ilyen nagy twist a végén, vagyis hát ez vitatható, hogy volt-e egy twist, az igazából arról szól, hogy megjelenik négy idegen egy ilyen kunyhóba, ahol éppen egy meleg pár van a fogadott gyerekkel, és gyakorlatilag közlik velük a fél agresszív módon, hogy hát jön a világ vége. Ugye a négy idegen az gyakorlatilag, ez szerintem nem egy nagy spoiler, ez az apokalipszisnak a négy lovasait ábrázolja, és akkor mondják, hogy jön a világ vége, önként meg kell ölnöd, valamelyikőtöknek meg kell ölni a másikat, ahhoz, hogy a világ megmeneküljön. És akkor függetlenül attól nyilván nincs megmagyarázva, hogy ez miért rajtuk múlik, meg stb. Az teljesen lényegtelen, ez ugye egy ilyen morális dilemma gyakorlatilag, hogy akkor mi van, elhiszed egyáltalán, nyilván nem hiszed el, szektának tűnik, de hogyha bizonyítják, akkor mi van, stb. Úgyhogy voltak érdekes részei a filmnek, szerintem koncepcióban erős volt, és egész jó volt az izgalom is, hogy akkor most mi lesz, mire fut ki a film, stb. Végeredményében egy egész tűrhető dolog volt. Megint nem az, hogy így kiemelkedő, nem M. Night Shyamalan legjobbja, de azért érdekes volt.
Na, legalább. Hát ez már ennyivel legalább többet lehet mondani erről, mint az előzőekről.
Igen.
Eltelt két óra.
Igen, és sajnos még egy filmet néztem, az a Fortune hadművelet, a nagy átverés, amiben Hugh Grant van, meg Jason Statham, meg Aubrey Plaza, és Guy Ritchie rendezte, és ott is volt egy kicsi elvárásom, mert alapvetően bírom a Guy Ritchie filmeket, a szereplők gárdát is bírom, de ez is olyan volt, hogy semmilyen, nem éreztem ebbe a filmbe semmilyen stílust, semmilyen újdonságot, semmit nem éreztem ebbe a filmbe, úgyhogy ez is egy nagy csalódás volt.
Jaj, hát ez csalódásokkal teli időszak.
Ez az. Úgyhogy helyette még néztem Dűne előzetest.
Mhm.
És ennyi.
Mhm. Jó, mondjuk túl sok minden újat nekem speciál nem mondott. Mármint hát, azon kívül, hogy ismételten faszán néz ki.
Van homok meg, továbbra is sok.
Igen, meg nyilvánvalóan felül arra, nem tudom, féregre, és akkor nem tudom, meglovagolja, és akkor mindenki ámul, hogy de jó, de király! De ezen kívül nekem például az új szereplők nem sokat mondtak. Felnyitottam valamelyik nap a YouTube-ot, és az első 5 videó az volt, hogy ezek azok a részletek, vagy ez azt jelenti ebbe, ez az a szereplő, ez az a szereplő. Én nem tudom. Majd vagy elmagyarázzák, vagy csak simán egyértelmű lesz, nem tudom. Ugye ennyire azért én nem mentem bele, de hogyha ha nem láttátok volna, akkor nézzétek meg, mert stílusában nyilvánvalóan hasonló, Denis Villeneuve az még mindig nagyon durván tudja tolni a sci-fi filmeket, úgyhogy én alapvetően nem félek attól, hogy rossz lesz, vagy rosszabb lesz, mint az első. Úgyhogy én kifejezetten várom, hogy ebből mi lesz. Tudod, mit láttam még? Amin már megint így elszörnyűködtem egy kicsit, de ez is ilyen guilty pleasure-ös ilyen újragondolás volt. A mozi előtt, Nagyvásznon láttam az új Transformers filmnek az előzetesét. Valami nagyon mélyen bennem még így felsejlett, hogy amúgy mi lenne, hogyha ezt a orbitális baromságot is megnézném? Még mindig rá kell vennem magam, de nem mondom, hogy a moziban látott előzetes az feltétlen elég ahhoz, hogy én erre pénzt adjak moziba, de szerintem, hogyha felmegy streamingre, akkor megnézem. Annyira azért így érdekel ez a hülyeség. Ilyen unikronos történet lesz benne, amennyire már így nekem is lejön a jelekből. De ezen kívül, hogy robot gorillák, meg gepárdok, meg ilyenek vannak benne, ez már az már kemény. Elindultunk a dínóktól, meg a szent lovagokon át, Arthur királyig.
Én ezt, fia, az űrdöngól szerintem egész jó volt. Határozottan a franchise hasznára válik, hogy Michael Bay-nek semmi köze nincsen hozzá. Szerintem egy percig nem kell úgy tenni, mint hogyha a Transformers valami nagyon high concept lenne eleve eredetileg sem. Szóval ezeket nem most találják ki. A játék, meg animációs film. Azt tudom, hogy honnan indult Transformers eredetileg, azok is ilyen
sorozat.
Igen, tehát szerintem. Az is ilyenekre épült. Úgyhogy
hát ilyen játék. Nem tudom, hogy melyik volt előbb, ugye a sorozatot csinálták, vagy sorozatból csináltak játékot, és akkor a Hasbro akart, vagy előbb voltak valamilyen játékok, és akkor arra csináltak egy sorozat, nem tudom már. Tyúk és a tojás. De mindegy, az eredeti Transformers ötlete annyi volt, hogy adjon el a Hasbro még több játékot. És akkor most ezt így
nagyjából
újra vesszük.
Ennyi.
Megint.
Majd lehet, hogy valami streamingen megtalálom idén ezt a kvótát a halálos iramban, az kimeríti szerintem.
Bőven.
Úgyhogy majd.
Arra még mindig rá kell venni.
Aztán meg még ennyi.
Jó.
Ezen kívül még követem az írói sztrájkot.
Tényleg.
Mert annak bizony lehetnek következményei. Nem most azonnal, de hamarosan. Úgyhogy
Az, igen, ez mondjuk egy fontos fejlemény. Na, aztán konkrétan úgy tudtam meg, hogy olvastam egy cikket, hogy milyen Pete Davidson kint volt, és pizzát osztott.
Na igen, az író. Igen, a színészeknek is lesz most tárgyalása eleve, úgyhogy ilyen kompenzációs, ugye itt a streamingek kapcsán.
Az igen.
És, ja, érdekes. Érdekes lesznek még itt.
Egy nagyon kulturált és social médiában prominens figurát követek Instagramon. Snoop Dogg. És amúgy neki azért úgy amúgy rohadt jó kontentet gyárt. Ez, hogy Snoop Dogg, az egyedüli, akit ilyen, szerintem ilyen nagyobb hírességként követek. Akkora baromságokat tol, aki ilyen kontextus nélkül, de most ő is megszólaltam úgy ebben az ügyben, hogy ez a streaming ez így mennyire szar, és akkor, hogy bezeg az ő idejébe, se többi lemezeladásból, hogy jött neki a pénz, meg akkor most a streamingből, hogy nem jön pénz, és akkor ő is szolidarít az írókkal, meg mindent, tehát hogy így eljutnak itt hozzám az információk, Snoop Dogg-tól.
Snoop Dogg-tól, igen.
Így van. Most már szerencsére nem Snoop Lion, az egy fura fázis volt, de amúgy ezzel teljes mértékben egyetértek, tehát hogy ez várható volt. Még egy korábbi epizódunkban beszéltünk a streamingekről, és az, hogy mi várható, igazából egy ilyen kis jövőkép, csak témának bedobtuk, és beszélgettünk róla. Szerintem annak a beszélgetésnek a végére, vagyis konklúziójaként, nem is konklúziója, hanem következményeként, ami jelen pillanatban történik, az teljes mértékben hozzáillik. Már előbb-utóbb ide jutunk, hogy nagyon sokan dolgoznak nagyon sokat, és a végén meg rohadtul nincsenek megfizetve érte a munkájuk miatt, mert streaming, ez várható volt. Már mindenki streaminget akar.
Igen, aztán nyilván vannak itt ezek a tévképzetek, hogy Hollywoodban mindenki rohadt sok pénzt keres, ami nem feltétlenül igaz. Vagy ha mégis, akkor viszont indokolatlanul sokat kell hozzá dolgoznia, és hát nyilván akkor az mérten kér kompenzációt is.
Mm, igen.
De, ja. Hát az írók rendszerint nem keresnek olyan jól.
Igen, és annyi igazság azért az egészben van, hogy ha nincsenek írók, akkor nincsenek filmek. Se sorozatok. Úgyhogy szerintem ez így egy jó kezdőirány.
Igen.
Ezt én így támogatom.
Ha tudni akarja az ember, hogy milyen, amikor egy filmet gyakorlatilag írók nélkül fejeznek be, akkor ajánlom a James Bond Quantum Change filmet. Egyetesen leírja.
Jó. Király. És zárjuk is le ezzel, ez egy nagyon jó példa, nézzétek meg. Vagy ha még nem láttátok. Ha meg már láttátok, akkor gondoljatok bele ebbe az igazságba. jó, a standard szegmensünket azért ne hagyjuk el, még a mai napon se. És igazából most van választási lehetőségünk is. Úgyhogy én most jelen pillanatban találtam egy jó leírást, hogyha Peti, neked van kedved egy kicsit kitalálni, és az most egy picit másik irány, mert ez nem úgy egy sorozat, akkor nyugodtan, ha nincs, és inkább a fő témáról dumálnánk, akkor tegyük fel a kérdést, aztán a végén majd megmondjuk a választ inkább. Úgyhogy dönts nyugodtan.
Hát szerintem mindenképpen oszd meg a leírást, kezdjük azzal, és akkor ha nem jön az iklet, akkor ott hagyjuk a nézőknek, hogy ne raboljuk itt a műsoridőnket, vagy nézőknek, hallgatóknak leginkább. Szóval ennyi, kezdjük úgy, és akkor majd.
Jó, oké. Előre szólok, több szinten is becsapós. Úgyhogy a hasonlóképpen, mint a mint a, egy olyan leírás, amit te is múltkor adtál nekem, az volt, hogy volt egy ilyen csali benne. Nagyjából itt is van, ezt így előre mondom. De nyugodtan mondhatod körülbelül egyből a válaszokat, vagy a tippeket. Szóval, akkor már én is mondom, én is Redditről találtam egyet. Badman 216942-0, nagyon fontos.
Adni kell kreditet az embernek.
Így van. Egy olyan sorozatot írt le, aminek az a fő cselekménye, hogy egy csávónak három házassága dől be, amikor mindenki körülötte a csapatba amúgy megházasodik időközben. Szóval, és ez most így direkt fordítás, szóval valószínűleg mindegyik fordítás majd másképpen fog hangzani, de még egyszer, a sorozatban a csávónak három házassága is bedől, miközben mindenki körülötte időközben megházasodik.
Mindenki körülötte?
Nem mindenki körülötte, de amúgy a
társaságából?
A társaságából.
Baráti társaságban.
Igen, közben folyamatosan házasodnak.
Hát ez kb. Az összes amerikai sitcom ever.
Így van. De amúgy egy neked kedvenc között. És amúgy ez se segít, mert nyilván ebből meg megint van egy nem tudom, csak így a fejből, amikor elolvastam, már így egyből eszembe jutott, vagy 4-5.
Hát most, ami nekem instant eszembe jutott, ami nem stimmel, de először azt hittem, hogy a három házasság ugye rossz a jó barátokból, de végül ugye ő is megtalálja Rachel-t, és ugye abban a társaságból Joey marad egyedül, neki meg nincs házasság, vagy nincsen félrement házassága, úgyhogy akkor a jó barátokat kizárhatjuk.
Ez egy tök jó logika volt. Eddig jól haladunk.
És azon gondolkozom még, hogy most tudom, valamiért a Brooklyn Nine-Nine is eszembe jutott. Arra már nem emlékszem, hogy lett vége. Biztos senki nem házasodott háromszor.
Hát azért Boyle-nak úgy voltak. Voltak bedölt házasságai, de egy dolgot elmondok, eddig konkrétan a Reddit komment szekció alapján gondolkozol.
Igen.
Abban a sorrendben.
Nem tudom, valami segítséget mondja.
Jó, oké. Akkor a... Van olyan színész a... amúgy igazából kettőt is tudnék mondani, de akkor... Jó, oké. Igazából nem tudom, hogy másképpen hogy lehetne ezt megfogalmazni, mert amúgy egy sitcomot így nagyjából standarden le lehet írni, de...
akkor... Nekem az is, hogyha meggondolt, hogy Matthew meddig futott.
Fú, hát, ja, tényleg, amúgy. Na, akkor ezt mindjárt megmondjuk.
Ha valakinek ez nem túl nagy segítség, akkor...
Neked nagy segítség, nekem nem lenne segítség. 2009-től 15-ig.
Ha. 15-ig.
2009-től 2015-ig ment.
Az Office 15. Hú. Három. Jó.
Oké, nem tudom, évadszámot, hogyha...
Mondjál egy évadszámot.
Várjál, mi meg kell keresni. Mondjál, egy évad volt.
Nagyon felelőtlenül ígérget.
Ez így, így van. Ez így szokás. Hetes.
Megvan.
Na, hetes évadja van.
Amúgy akkor meg főleg megvan.
Gondoltam, de ilyen számisztikában. Na, oké, akkor még egyszer elmondom, hogyha te a hallgatóság még szeretne egy kicsit gondolkodni rajta, akkor ezután állítsátok meg. Szóval a csávónak 3 házassága is bedől, miközben a körülötte lévők megházasodnak.
Igen, a baráti társaságából.
A baráti társaságából, igen.
Azért igen. Fontos, mert erre épül a...
Igen, jó. Na, oké, szóval...
Hát minden információ morzsából felépítve azt mondom, hogy Parks and Recreation. Ugye a város fejlesztési osztály.
Ez így van. Ez így van.
Ronson!
Ja, igen, Ronson az kemény.
Igen, ez azért szivatós, mert két nővel van a 3 becsődött házassága, és hirtelen azért nem is jött össze.
Igen.
Van Temi 1, meg Temi 2. Temi 2-vel kétszer volt együtt.
Igen.
Igen.
Igen. És tényleg amúgy pont a Reddit logikát írtad le, tehát ez az első, ez a jó barátok, igen, ez volt az első csali, és akkor a Brooklyn Nine-Nine, ez volt a második csalit. Boylnak nem volt 3 házassága, ami tönkrement. De, ja, városfejlesztési osztály. Amúgy ez lett volna az utolsó segítség, hogy most a Galaxis őrzőibe benne van az egyik szereplő, de az egy ilyen...
Igen.
Az egy végső. Ja. az egy nagyon végső segítség lett volna. Na, örülök, király. És akkor legalább egy sorozatot is behoztunk ide. Ja, itt szeretném jelezni, hogy a városfejlesztési osztály a Sky Showtime-on is már van.
Bár igazából az első... még az HBO-n is.
És az HBO-n is, igen. Bár az HBO-n az egész, a Sky Showtime-on pedig az első 2 év adott, még lehet, hogy egy kicsit várni kell, amíg a jogokkal tisztázzák a dolgokat.
Nagy szeretni a streaminget.
Valahogy el kell indítani, meg valahol.
Na mindegy.
El kell indítani. Így van. Jó. Na, de hogyha már Parks and Recreation, akkor egészen fura nézni abba a sorozatba Chris Prattet, és hogyha már Chris Pratt, akkor tényleg nagyon furcsa a sorozatbeli Andy, főleg a kis pocakkal, meg itt a Galaxis őrzőire, amikor így teljesen kigyúrta magát, meg így felpumpálta, nyilván amúgy nem tudom, hogy mennyi extra segítség is van benne, de nem akarom elvenni tőle. Jó, hogy egy kicsit egészségesebb lett, és nyilvánvalóan mondjuk egy pocakos Star-Lord az nehezebben lett volna befogadható egy képregényfilmben, de így jobb. Én örülök neki. Vagy egy kicsit jól, kicsit rendbe szedte magát. De akkor a film, amiről most egy kicsit többet fogunk beszélni, még mivel most van moziban, ezért a standard módon az elején még spoilermentesen, egy kicsit utána pedig, hát igazából részletekbe belemenve, de szerintem annyira azért sokat nem fogunk, majd ki tudja, mindegy. Az a lényeg, hogy először spoilermentesen, aztán utána meg a részletekbe menően fogunk beszélni a Galaxis őrzői 3-ról, James Gunn Marvel-től búcsúzós Galaxis őrzői trilógiát lezáró elmebeteg filmjéről. Nem, mint hogyha amúgy eddig nagyon visszafogta volna magát.
Talán nem.
De mondjuk az előző 2 filmben talán egy kicsit inkább a stílus volt az, ami dominált. Itt már egy kicsit ezt a zenei aláfestést ilyen kötelező rossznak éreztem, spec. Gyorsan így belevágtam amúgy a közepébe. Na csak, hogy így érezd, hogy csináljuk a dolgokat.
Ne fogd vissza magad.
Én aztán egyáltalán nem. Tehát itt mondjuk a zené szerintem kevésbé volt koherens, és nyilvánvalóan itt kevésbé volt koherens magával a sztorival, mint mondjuk az első film, de nyilvánvalóan az pedig az egy olyan szintre, vagy egy olyan lécet tett fel az első film, amit igazából kellett volna kihagyni. Megint nagyon epic zenék voltak alatta, de egy kicsit ilyen kötelezőként éreztem, hogy ez most így benne van. Amiben viszont ez a film más, mint az előző kettő, hogy vizualitásában szerintem itt már teljes mértékű kreativitás, mindenféle korlát nélkül igazából azt csináltak, amit akarnak, hogyha megnézitek az előzetest, akkor már amúgy abból is lejön, hogy nagyon fura helyeken vannak, és ez a... Én nem gondoltam, hogy ennyire fura lesz ez a gén manipulációs, nem tudom, központ, amit amúgy az előzetes is belengetett, ugye, hogy hívják? Rakitot? Mordáj?
Mordáj.
Igen, tehát ugye Mordájnak a sztoria, a sztori, a fő sztori, és ugye az ő origin történetét taglalja a film. Ez sem egy spoiler igazából, hogyha láttatok előzetest, és nyilvánvalóan ezt a game manipulációs, nem tudom, hogy micsoda dolgot, meg az összes minden ilyen beültetett cuccot, ami Mordájban van, azt nagyjából így bemutatják, hogy így, hogy értünk el odáig, De azért nem gondoltam, hogy ennyire itt nem tudom, túl fogja tolni ezt a... Hát jó, oké, hát akkor most így... Most ez így néz ki. A világűrben van ilyen, aztán elmegyünk egy másik helyre, az meg másik nagyon furán néz ki. És így semmi visszafogottság. Azért mondom, hogy nem erről híres James Gunn, tehát nem azért, csak a előző filmekhez képest most vizualitásában nekem kimagasló volt az undi faktor.
Á, az tény és való. hogy itt nem nagyon raktak rá féket.
Nem.
A konkurencia új egyik fejesének az utolsó filmjér, de ja, nekem egyébként a legnagyobb negatívumom, ami nem eged, tehát nem ilyen nagyon durva dolog a részemről, az egyébként pont ez.
Hogy?
Nekem ez sok volt.
Kicsit túl van tolva.
Igen. Tehát az, amikor kicsit azt éreztem a Quantum Mániánál, csak az 3000-szer rosszabb, hogy nekem személy szerint, tehát ez csak és kizárólag én vagyok, nem próbálok objektív mérőfokot erre rárakni, nekem ez már kicsit sok volt. Vizuálisan,
okay.
Meg ezek a random bolondságok. Én teljesen támogatok minden ilyen jellegű kreativitást, tehát ezzel nincs bajom, és nem venném el ezt senkitől. Nekem ez egy kicsit sok volt. Mondom azt úgy, hogy ebbe a világba bele van építve a galaxis őrzőibe, mint trilógiába, meg főleg. Mert tudjuk, hogy annó, mikor megjelent az egy, akkor még a Marvelnek nagyon az építkezős fázisa volt. Kezdett felfutni, akkor kezdtek el nagyon jobban kísérletezni, és azért a relatíve, és tényleg most nem akarok belemenni ilyen, a való életben, fizikába, meg hasonlóba, ilyen filmekkel összefüggésben, de relatíve a földhöz ragadottabb Marvelhez, amikor megjelent a Galaxis Őrzői, az egy nagy ugrásnak számított.
Így van.
A beszélő mosómedvével, meg a különböző random űrlényekkel, meg szintén ez a James Gunn-os színes galaxis, meg stb. Ez igazán képregény volt már akkor. Én azt az ugrást nagyon szívesen megtettem, és semmi bajom nem volt vele. Uh-huh. Ezt a stílust egyébként megtartotta konzisztensen, mindig egy kicsit feljebb tekerte, beleértve a legutóbbi Holiday Special-t is. Uh-huh. A Galaxis Őrzői Holiday Special. Tök jó, és nagyon bírom a csávónak a stílusát. Ebben a filmben nekem ez sok volt, és egyébként pont az a központ, amit most mondtál. A többivel nem volt különösebben a problémám, az nekem sok volt.
Igen, ez
a design.
Ez fura.
Igen, tehát meg nem tudom, az előzetesben is benne vannak ezek a nagyon színes űrruhák, az is koncepcióban tök jó, egy háttérképet tök jól el tudok vele képzelni. Amikor látom a filmben, nekem az ilyen őrült LSD álomnak tűnt, ami nem feltétlenül probléma mindenkinek, nekem se volt, nem azt mondom, hogy nem tudok ettől aludni, csak ha valamit kiemelnék, akkor nekem ez lett túltolva. Mm.
Ez fair. Na, lehetnek ilyenek. Nekem...
Viszont a zenében egyébként egyetértek. Azt meg, hogy gyorsan hozzáteszem, hogy én úgy gondolom, hogy van kapcsolódás azért az esetek túlnyomó többségében van kapcsolódás a zene és a sztori között. Mm. Én James Gunn továbbra se gondolom, hogy csak hát tetszik ez a szám, úgyhogy ez lesz. Nyilván az is van benne. De azért nem gondolom, hogy jó, mindenki azt várja tőlem, hogy rakjak be valami ilyen zenét, úgyhogy berakok egy ilyen zenét. Szerintem azért ő elég át szokta gondolni ezt. Uh-huh. De én is éreztem azt rajta, amit mondtál, hogy hát jó, ezek a filmek erről híresek, úgyhogy mit nem használtam még. Ami azért valamennyire kapcsolódik a sztorihoz. És én is éreztem azt, hogy meg mostanában úgy alapból is azt érzem, mert az elmúlt szerintem 2-3 kibeszélőnél, az különböző filmeknél ezt előhoztam, hogy így csak itt egy szám, mert tessék.
És amúgy tényleg?
És egy ilyen akciófilmbe elindítjuk ezt a híres számot, megy egy 30 másodpercig, és aztán abba hagyjuk. És utána oké, nekem ez nem illett ide.
És valószínűleg ez a részlet lesz az előzetesbe is, mint hogy ez az bedesz rész, és tök jó, és amúgy ismered ezt a számot, és akkor egy kicsit elmegyünk az ilyen, nem tudom, NFL meccsre, meg az NBA meccsek ilyen szünetekben lejátszott zenékre, ahol van körülbelül 15-20 darab zene, amit így forever ever játszanak ezekbe a stadionokba, és már csak azért sem akarnak semmi mást játszani.
Igen, és most nem, tehát nem teljes mértékben ezt éreztem, mert mint mondtam, szerintem azért itt átgondolt az ő részéről, hogy milyen a playlistje. Viszont akkor is azt gondolom, hogy azért nála is most volt probléma, hogy milyen hosszúságban használja a számot. Aha. És milyen sűrűn használta ezeket. Leginkább talán ez a probléma, hogy talán most minthogyha így érzése több számot használt volna, ami kicsit indokolatlan volt. Hm. De nyilván az utolsó filmje, úgyhogy ami benne valatt a csőbe, akkor az belerakta.
Uh-huh. Igen.
De inkább, de a lényeg, hogy nagy összességében, még hogyha egy minimális eltérése is, de nagy összességében egyet értek a zenés dologgal.
Hm. Na, király. Nekem pedig amúgy a te kritikádra válaszolva, én azt mondanám, hogy nálam a vizualitás része az pont a határon volt. Tehát ugye ez engem így egy kicsit meglepetésként ért, és annyiban, hogy így furcsáltam, viszont ugye ez az a szubjektivitás, ami nézőről nézőre változik. Nekem ez a pont belefért kategória volt. Már csak így abban a kontextusban, hogy ez James Gunn elköszönő film, trilógia befejező film, stb. Én ezt így adtam neki, mint egy ilyen ingyenjegy. Érted? Ez belefér.
Mindennel együtt is azt mondanám, hogy én nem változtatnék a filmen. Tehát
igen.
Teljesen az ő.
Mm.
Ja, úgyhogy én
igen.
Nem úgy értettem, hogy én ezt...
Ja, persze. A spoilermentesen...
Én élvezzek.
Ja, igen. Spoilermentesen tudod, hogy miről nem beszéltünk még, az, hogy mennyire tetszett, hogy összességében, hogy egyből belevágtunk abba, ami kevésbé tetszett, de jó, mondjuk ez valamennyire ki lehet következtetni, na, de azért hozz meg kérlek hallgatósággal, ugye a rövid összegző véleményed a filmről.
Összességében nekem tetszett. Én bírom James Gunn-t. Szerintem a Galaxis Őrzői trilógia az egy önmagában az MCU, a nagyobb Marvel univerzumtól függetlenül is egy egész korrekt trilógia. Mm. Úgyhogy a szívecskét megkapja.
Yay!
Letterboxon. De nyilván nem tökéletes, most említettünk néhány technikai részt.
Persze.
De ettől függetlenül ez egy élvezhető film volt, aminek ugyanúgy megvolt a szíve, mint a másik kettőnek, plusz a Holiday Specialnek, tehát volt benne érzelmi töltet, volt benne mondani való, kapcsolódott tónusában, még hogyha egy kicsit feljebb is lettek kerve, de kapcsolódott tónusában, érzelmileg mindenhogy az előző filmekhez, konzisztens volt az előző filmekkel, úgyhogy tökéletesen kiegészítette és befejezte ezt a sztorit. Szerintem ennél jobb lezárást igazából nem lehet kérni reálisan egy ilyen nagy franchise részeként, egy kisebb franchise-a. Úgyhogy nekem ez egy jó film volt. Mm. Mármint, hogy egy jó Marvel film volt, egy jó Galaxis Őrzői film volt, egy jó James Gunn film volt, és igazából ennyi. Spoilermentesen.
Ha, király.
Tehát figyelembe vette, ami tudom, hogy teljesen magától értetődőnek kéne lennie, de nem mindig az sajnos. Figyelembe vette a saját kánonját a film tekintetében, figyelembe vette a nagyobb univerzumot is. Még akkor is, hogyha érezhetően megvan az, hogy mi az, amit James Gunn nem szeretett, és úgy csináltak a karaktereivel, mert ugye ezek a karakterek megjelentek a más filmekben is. És van, amit parkolópályára tett, és van, amit azért, valamivel tovább ment. Szerintem az a Gamora vonal egyébként, még most spoilermentesen, az nagyon jól kezelte. Mm. Nekem nagyon tetszett annak a sztoriszálnak a mondani valója is. Kicsit ez az egész Endgame utáni Marvel fázis, vagy fázisok, ezek elkezdtek belemenni ebbe a mi van, amikor szakítasz valakivel, és hogyan lépsz tovább dologba. Tehát majdnem az összes nagyobb Marvel párral ez történik. és nagyjából ez is, ugye itt is ez volt, csak viszonylag ritkán történik meg velünk a való életben, hogy meghal a párunk, és az alternatív univerzumból előjön a másik.
Viszonylag ritkán. Hogy
idő utazik egy korábbi és akkor utána mi van. De ettől függetlenül, ha úgy tekintünk arra, mint az, hogy hogyan lépünk tovább, hogy hogyan lépünk előre, azt szerintem nagyon jól körbejárta, amennyire egy ilyen nagy blockbuster film engedi a keretekbe. Rakit, az ugye James Gunn is azt mondta, hogy Rakit, vagy Mordáj, ezeknek a filmeknek az ilyen titkos, rejtett főszereplője, és ez szerintem egy abszolút egy olyan állítás, amit alá is lehet támasztani.
Igen.
Tehát nem csak az, hogy jó, ezt mondta úgy, hogy így van, nyilván ez is benne van, de mint néző azt mondom, hogy ja, igen, tudom, hogy mire gondol, és éreztette is ezt, és ebbe a filmbe meg ugye beteljesült. Esedett ez a sztori. Az is egy nagyon erős dolog volt, mindenkinek egy jó lezárást adott a film szerintem, ilyen vagy olyan értelemben. Az egyetlen negatívum karakter, meg sztori szempontjából számomra az a Adam Warlocknak a bevonása, és a leginkább funkciója. Meglátjuk, hogy mi lesz vele a jövőben. Ebben a filmben nem sok hozzáadott értéket láttam.
Igen.
A nő jelenlétében, bár a színészt bírtam, de ennyi. A humor az ült, még hogyha egy kicsit nekem megfáradtnak is tűnt, de összességében azért még mindig jó volt. és a főgonoszunk meg szintén jó volt. Tehát ilyen igazán gyűlölő kis köcsög volt. Úgyhogy
igen.
Érdekes koncepcióval szintén, ami egyébként az előzetes megint lelőtt, de ez a ugye ő hogy tekint magára, hogy tökéletesíteni akar, hibát javítani, és kontra az, hogy valójában ugye ő nem szeret valamit, és azért akarja elpusztítani és újat. Pedig azt gondolja, hogy ő objektíven javít hibákat, meg stb. Szóval ez egy érdekes dolog volt nekem, ezek nagyjából mindültek. Minusz Adam Warlock, meg minusz néhány esztétika, ami konkrét dolgokat majd említek. Úgyhogy ennyi.
Ez teljesen korrekt. És igazából nekem túlságosan sok hozzáadandó mondani valóm amúgy nincs is. Igazából egyetlen egy dolog van, összességében egyetértek azzal, amit mondtál, még a kritikákkal is, a vizualitás meg a zenét, azt már megbeszéltük. Én egyetlen egy dolgot emelnék ki benne, a elvárásoknak való megfelelés. Szerintem, amit mondtál is stílusában, és humorában, meg mindenben, azt az elvárást, ezt a James Gunn-os történetet, azt fixen teljesítette. Én élveztem, tehát, hogy jó film volt, és tényleg ezt az egész Galaxis őrzői trilógiát, ez az ilyen jó újranézős történet lesz, szerintem.
Abszolút.
És egyetlen egy dolog, amit még itt kiemelnék, és itt viszont a spoilerbe ez tényleg csak ilyen felcsigázásos történet. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen érzelmi mélységekbe bele tud menni, miközben fenntartja a James Gunn-os könnyed vidámságot. A kettőt nem tudom, hogy miért, de nagyon, nagyon jól balanszírozta, és nekem a komoly tónusok és a komoly üzenetek ebben a filmben amúgy így elég jól átjöttek. Én nem gondoltam volna, hogy ezt így be tudja tolni.
Pedig szerintem már az első két filmben is, meg a Holiday Specialben is ezek vannak, mindegyikben megvan, annyira jól csinálja.
Megvan, tehát nem azt mondom, hogy az előzőekben nem volt meg, csak valahogy szerintem ebben a filmben még lépett az előzőekhez képest is még egy szintet. Tehát nekem például ebben a filmben a komoly témának a feldolgozása még egy kicsit jobban megütött, mint az előzőekben. És nem, mint hogyha az előzőek nem lettek volna, vagy ez előzőekben nem lettek volna ilyenek. Csak ennyi. Ez nekem például egy váratlan dolog volt. Tehát egy inkább elmentem, vagy elment volna abba az irányba, ugye az elképzelésem a filmről, hogy ez is egy ilyen, ez már fixen egy ilyen szórakoztató, elviccelődős történet lesz, és mondjuk kevesebb hangsúlyt kap a főgonoszunk, de eléggé leszívós volt a főgonosz, és amit csinált, ahogyan csinálta, stb. Minden egyéb. És tényleg amúgy a végén pedig tök érdekes lett, és nagyon komplex. Úgyhogy nekem kifejezetten tetszett. És tényleg most így a mostani Marvel filmekhez képest ez egy nagyon nagyon üdítő.
Igen, azért annyira nem húztuk le soha, de mindig jeleztük, hogy nem volt az igazi, de azért el voltunk. Ez volt így mostanában az átlag
Marvel nagyjából
vélemény, és igen, tény, hogy még akár erre a filmre is egy kissé megfásultan ültem be.
Igen.
De leginkább az, hogy képes volt, mindenféle kapcsolódástól függetlenül is képes volt velem elfelejtetni alapvetően, hogy ez egy MCU film. És igazából azt éreztem, hogy ugye ez a Galaxis őrzőjének a lezárása, és ezzel foglalkoztam inkább, és nem azon nem a nagyobb Marvel univerzummal, és azt így nagyjából töröltem is, és ez most kellett is.
Aha. Ja.
Nekem ez megint ugye egy szubjektív személyes tapasztalat.
Na, ez tök jó. De például ez is egy olyan dolog, amit érdemes kiemelni egy ilyen film kapcsán. És valószínűleg, hogyha ezt elérte valakiben, valami hasonló nálam is előkerült, akkor több mint valószínű, hogy ez nem véletlen. Valószínűleg így is lett kitalálva.
Az minden esetre biztos, hogy kíváncsi vagyok, mert mostanában csinálta a Galaxis őrzőit, meg a Suicide Squadot, a Jobbikat, és sok-sok csapatfilmet csinált. Uh-huh. Most kíváncsi vagyok, hogy akkor mihez kezd a Supermannel.
Igen.
Ugye egy szóló sztori és stílusában eredendően másnak kell lennie.
Igen. Az egy érdekes váltás. Meglátjuk.
Ja.
Jó, oké. Akkor szerintem térjünk rá a részletekre. Nem tudom igazából, hogy mit fogunk majd kiemelni, de hogyha...
Szerintem a karakterekre érdemes hangsúlyt. Aha.
Igen,
meg
igen.
A lezárásokra. Én gyorsan még annyit beszúrok a spoilermentes hallgatóknak, hogy
igen.
Két stáblistás jelenet van szokás szerint.
Igen.
Ugye a stáblista közben meg a végén, úgyhogy mindenki ezzel a tudással és nézze meg a filmet.
Ja. Szóval innentől kezdve részletekbe megyünk bele, ha nem láttatok a filmet, akkor menjetek és nézzétek meg, mert mindketten ajánljuk. Jó, szóval a karakterek terén. És amúgy tényleg, hogyha belegondolok, akkor itt az egész csapatról lehetne nagyjából mindenkinek az útját így leírni, bár valószínűleg a főhőseinknek igazából, ha úgy veszük, akkor szerintem kettő van, tehát egyik a Star-Lord, űrlord, Chris Pratt nyilván, a másik pedig Mordai Rakit. Nekem például meglepő volt, hogy Rakitot ilyen gyorsan kivették az események sodrásából.
Igen, amit mondjuk nem mondtam, ezt mondhattam volna, bár valamennyire azért a sztorihoz meg, hogy hogyan mesélik el, ahhoz kapcsolódik, úgyhogy biztonságosabb a spoiler. Ami nekem talán még nem annyira jött át a Mordai dologgal kapcsolatban, az ezek a flashback-eknek a technikai megoldás. Tehát ez a, csak az, hogy hogyan, mi volt ez a vizuális jel, hogy flashback következik.
Ja,
ez annyira ilyen old school volt, hogy kicsit kivett a filmből, de ez egy ilyen nagyon minimális kis kötözködős.
Ja, igen.
Történet, meg talán ez a pacing, hogy hogyan helyezték el a flashback-eket, az volt. Én lehet, hogy ebben az esetben jobb preferáltam volna az, hogyha egy kicsit hosszabban mesélik el tehát nem vágják fel ennyire a sztorit, hanem részeit egymás után hosszabban mesélik el. Mert hát ugye Mordainak a sztoria az kurva tragikus, elég kemény az állatkínzás, meg stb. Nem egy vidám téma, de egy picivel több időt töltünk mondjuk a csapattal, az ottani kis családjával, azt én kajáltam volna.
Uh-huh.
Talán érzelmileg jobbat üt, de így is, tehát így is hozzá lehetett, el lehetett képzelni, meg lehetett tudni, hogy mire fut ki a film, tudnod kellett, hogy igen, ők már jóban vannak, együtt nőttek fel, Mordai mellettük nőtt fel, és akkor minden ott volt, tehát ez nem egy olyan, ez megint egy egyéni preferencia, hogy én még egy picit olyan több időt mivel mélyebb dialógust el tudtam volna képzelni, itt a flashback-eknél, de alapvetően működött a dolog, mert a lényeget átközvetítette, és így is kurva tragikus volt.
Igen. Igen, tehát hogy Mordainak alapvetően a karakterfejlődése ugye a film felében egy indirekt karakterfejlődés, a végére pedig aktívan részt vesz benne. És a kettőt, hogyha egybe veszük, akkor azért eléggé kerek. És még, ja, igen, azt még szeretném hozzátenni, hogy pont előző nap néztem meg a második részt, ami alapvetően meg kellett. És akkor, hogyha a kettőt összeteszem, akkor ez is hasonlóan, mint amit melyik a Végtelen háborúnál mondtak el Hulk kapcsán, hogy majd itt a különböző filmekben, ugye nem volt külön Hulk film, de hogy majd Hulknak egy fő szerepet majd lesz itt a történetben. Itt egy kicsit én is ezt éreztem, hogy amúgy az előző filmekben azért meg lett ez alapozva, mint amit te is mondtál, hogy Mordai azért úgy főszereplő, és ezzel a háttérrel simán. És ráadásul a végén is végül pedig akkor ő lesz ugye a főni, és ez teljes mértékben meg volt alapozva.
Amit, igen, amúgy a jövőbeli csapat felépítést, amit a Marvel majd szabadon használhat, az nagyon jól megcsinálta, nagyon jól megalapozták, és most is az volt, hogy jó, talán a kis csaj, akit kimenekítettek, és lány, egy elég random adalék, mármint, hogy én értem, hogy ilyen szuper okos, meg mit tudom én, milyen képességei vannak, de akkor is ez egy kicsit ilyen jó, lökjük be, de a többiek egyébként mind organikusnak éreztem azt, hogy ők a következő galaxis őrzi. De amúgy Mordájnál még igen, mert gyakorlatilag ugye a három film, vagy a három és film fél, hogyha Holiday Specialt is veszük, ugye mindig Mordáj kicsit, az ő sztoria nagyjából annyi volt, hogy hogyan legyen mindig egy kicsit kevésbé önzőbb, és hogyan legyen csapatjátékos, mert hogy eléggé el van zárva és bizalmatlan, vagy zárkózva is, és bizalmatlan. És akkor most megtudjuk, hogy miért az, és akkor ő is visszavezeti ezt, hogy szembe kell nézni a múltjával, és akkor onnan tud előre felelépni, és ezt így szerintem nagyon jól megugort a ez a film, meg úgy áll abból az egész trilógia is, hogy hogyan legyen Mordájból egy nem csak egy vezér, hanem egy jó vezér, meg egy jó csapatjátékos, meg hogyan fogadja el a múltját. Ami meglepő volt nekem inkább az, hogy nyilván itt Peter Quillnek a Star-Lordnak, talán ő az, aki egy kicsit háttérbe szorult.
Aha.
A többi film az nagyjából körülötte forgott amúgy is, még a Bosszúállókban is, nyilván ott a nagyszerelmi tragédiája Gamorával. Így talán erre a filmre már nem is volt benne több, úgyhogy én nem feltétlenül bántam.
Nem, azt én sem.
De nyilván az ő legnagyobb dolga itt ebbe a filmbe az volt, hogy hogyan vegye rá magát, hogy visszamenjen a földre, hogy megkeresse a nagypapáját, aki természetesen 94 évesen él, ami Amerikában meglepő, de nem példátlan. És az amúgy jó volt, mert azért nagyon szépen mozgatta át, hogy ott a Gamora iránti érzéseit hogyan rakja jobb helyre. És neki is, hogy megtanulja azt a leckét, hogy nem abba kéne kapaszkodnia, hanem a már meglévő emberek vagy még ott lévő emberekkel kéne foglalkozni. Nekem az amúgy tetszett. Uh-huh. Meglepett egy picit, hogy tényleg ebbe a filmben úgy igazán azt éreztem, hogy itt már nem Peter Quillről van szó, hanem tényleg a csapatról, meg inkább Mordájról.
Igen, igen, itt egy kicsit átment a fókusz. De az teljesen organikusnak tűnt. Nekem ezt tetszett.
Meg mindenkit egyébként az eddigi szerepéhez méltóan kezeltek. Tehát nyilván nincs minden karakter, Mantis vagy Drax az, akik igazából kaptak egy lezárást, és organikusnak érzed azt is, hogy hova vezetett a három film alapján. Ezen az egy filmen belül egy kicsit kevésnek tűnik az idejükhöz képest, hogy jutottak el idáig, de ha a három filmet nézed, akkor igazából összeáll, és tekintve, hogy mennyi szerepük van a filmekben, ahhoz képest ez is egy szép ív.
Igen.
Tehát arányosan. Úgyhogy a Drax, az, amikor a végén mondta Nebula, hogy hogy ugye apa, vagy hogy volt?
Nem pusztító, hanem apa.
Nem pusztító, hanem apának szület. Tehát az csodálatosan, gyönyörűen, 100%-osan beletalált.
Igen.
Pillanat volt, és ennyi.
Igen, ez a gyönyörűen, gyönyörűen kezelt mindenkit igazából, és mindenkit a helyén kezelt. Tehát, hogy ahogy mondtam, itt a fő karaktereket, ugye nem tudom megmondani igazából, hogy ki a főszereplő, mert igazából az eddigi főszereplőnek tűnő főszereplőt egy kicsit háttérbe tette, Mordát előtérbe tette, mert amúgy utána meg ő lesz a főnök, de a többi karaktert is teljes mértékben jól kezelte. Tehát a Gamora sztorit is teljesen jó, tehát nem abba fürdött végig az egész, hogy Quill, igazából csak ilyen vicces szituk voltak belőle, ugye a film első felébe, és utána pedig azt úgy abba hagyták, mert az úgy elég volt. És ja, utána a Drax, kis ív, Nebula, az már nagyobb ív igazából, hogyha mindent egybe veszel, ugye korábbi
igen,
filmeket.
Igen, amúgy ő volt az, aki összességében a legnagyobbat változott a többihez.
Igen.
A filmhez képest viselkedésben, meg nyilván itt egy kicsit a smink is most volt talán a legfelismerhetőbb a színésznő, aki játszott. Talán néha még túl kedvesnek is mondaná.
Kevésbé volt ilyen nebulás, hát azért...
De azért jó volt.
Igen, azért még mindig volt benne.
És hát Gamoránál nyilván az, hogy azért ez egy elég nagy teher tud lenni neki is, amikor ugye benne ragad ebbe a valóságba, mert gyakorlatilag időutazott, és ugye az emberek azt szerint viselkednek vele, amelyik a másik énje volt. Azért nehéz kezelni, és akkor igazából most nem tudod, hogy mi van, hogy te ki vagy, és akkor nem nyújthatod másnak érzelmileg semmit, mert még magad se tudod, hogy mi van. És előbb azzal kell foglalkozni, és ezt szerintem ezt amúgy az ezzel foglalkozó jelenetek ezt jól kibontották. Vagy jól megcímezték. Hogy ez egy elég lehetetlen szitu. És Peternek is azért kellett ezt feladnia, és inkább az életében jelenleg is benne levő emberekkel foglalkozni, illetve a múltjában akiket ott hagyott, ugye a nagyapja. És Gamorának is ezt a saját útkeresést, mert az ő karaktere nem járta be ugyanazt az utat, mint az előző Gamora, vagy a másik Gamora, mert a másik Gamora az önszántából hagyta ott Thanost, és ez a Gamora is végül, ugye az Endgame-be ellene fordult, de még nem volt teljesen ott. Gyakorlatilag át lett lökve, hogy most gyorsan dőlt. De igazából még ő még nem volt ott, és most ezzel is meg kellett küzdenie. De szerintem jó volt az meg, hogy igen, gyakorlatilag ugye egy szakításnak minősült, és találkoznia kellett Peternek is az ex-ével, csak hát nyilván az ex-e az valójában nem az ex-emet. Az a változata, az soha nem járt vele.
Igen.
És egy nagyon fura mindfuck dolog.
De jól kezelve.
Igen, ez nagyon jól kezelte a film, és életszerűen már nyilván, ha már egy
amennyire ilyen, lehet.
Fordulna, így, hogy van az, hogy ő egy másik ember.
Igen.
És örülök, hogy nem mentek el abba a gics irányba, hogy csak azért összehozzák a végén.
Megint újra.
Igen,
annak örültem.
Ez az én nem is beléd szeretett,
hanem
igen, az tökéletes pillanat volt, hogy biztos jók voltunk együtt, és igen, és akkor mind a ketten megbékeltek.
Ja.
A dolog, és elváltak.
Igen. Közben nekem eszembe jutott egy kérdés. Érdekes kérdés lenne. Hogy te a Peter Quillt kiírjuk úgy végérvényesen a filmekből és a Marvel univerzumból, mint hogy effektíve meghal, azt te elhitted-e?
Nem, egy percig se.
Hogy te elhitted.
az, amit nagyon jól, tehát kijöttek az előzetesek, és ez a film tele van, ugye az előzetesben is jelzett pillanatokkal, hogy valaki sír, üvölt, hogy ne.
Igen.
Nem tudom, hogy 6 különböző majdnem meghal pillanat van, és egy ponton úgy éreztem, hogy a film direkt csinálja. Én erről nem láttam nyilatkozatot, egyszer kérdezték James Gunn-t arról, egy interjút láttam vele, hogy ugye hogyan kezeli a karakter halálokat, és nyilván természetesen azt a választatta, hogy ha a karakternek, tehát hogy van értelme a halálnak, akkor ugye nem fél attól, hogy kinyírjon valakit, de most csak azért, hogy a sok faktor miatt, vagy csak azért, hogy meghaljon valaki, az ugye nem. Számítva más jelét nem adta, hogy ezzel szórakozna, így ezen gondolkodna, de a film során nekem folyamatosan az az érzésem volt, mint hogyha Dirac szivatna minket, hogy ugye ez az utolsó film, és a marketing alapján is, meg minden alapján is tényleg
hát úgy tűnt, mint
hogy nem arra, hogy valaki meg fog halni, és akkor igen. Ő lesz, és akkor soha nem hittem el igazán, hogy bármelyik is meghal, de attól függetlenül egy köcsök dolog volt.
Szép.
De nem, mert abban a pillanatban a film vége felé, amikor már egyértelművé vált, hogy Peternek mi az útja, és hogy azért ez a film nem róla szól, csak kizárólag, akkor például, tessék, ott volt, hogy ha most kinyírják Star-Lordot, annak nincs értelme.
Igen.
És nincsen súlya igazából. Narratív szempont. Tehát, hogy én így most ebbe a kontextusban nem láttam. Ahogy a film felépült, én nem láttam értelmét, hogy kinyírják.
Yeah.
Úgyhogy nem. Én pontosan azt vártam, ami történt, hogy mikor jön Adam Warlock.
Igen, amúgy az alapvetően evidensnek tűnt. Oké, én egy picit elhittem. Én egy picit elhittem, és már csak azért is, hogy ilyen dupla poénnak, hogy ugye már az előzetesben is állandóan az volt, hogy mindenki ott ordibál, amit mondtál, meg ugye volt ez a könnyített, kriszpett bábú, amit így Nebula vitt, igen. És akkor mindenki azt gondolta, hogy itt fog meghalni, és akkor ilyen hősi halált halt, aztán csak a részeg embert vitték igazából egyik helyről a másikra.
Igen.
És utána gondoltam bele, hogy amúgy ennek egy ilyen dupla csavarpoént szerintem, hogy van annyira beteg a csávó, hogy egy ilyet elsüt, hogy ha azt hitted, hogy így fogják kivinni őt, mint valami hős, mert meghalt, és aztán az elején lelövöm, hogy ha nem, mert csak részeg, és aztán pedig egy ilyen váratlan pillanatban mégiscsak meghal. Egy kicsit elhittem.
Amikor elkezdett duzzadni a pofája, akkor...
Igen.
Amúgy jól időzítette, tehát én biztos voltam benne, hogy nem hal meg, de jól megcsinálta, mindent tökéletesen időzített, pont annyi ideig hagyta kint, meg pont úgy, meg minden, hogy alapvetően képes lett volna meggyőzni, de
hát igen, nem. Így elmondva, meg amit mondtál, tényleg nem volt értelme.
Hát második részes Yondu önfeláldozást is megöltem. Nyilván ott egy kicsit el lehet bizonytalanítani magadat, mert hogy egy párhuzamban van az első részben, amikor Gamorrát menti meg, és akkor is így az űrben van. És akkor az egy ilyen bookend végén, hogy akkor aztán mégiscsak így hal meg, de nem.
Nem, ez volna, jó volt itt.
Senkinek, még Rakitnak is egyébként, aki a legközelebb állt az egész film alatt a dologhoz, én nála is azt mondom, hogy a sztori szempontjából neki is élnie kellett, tehát szembe kellett néznie. Tehát ezt a csicska lángost.
Melyiket? Főgonoszt. Mit? Melyiket?
Főgonoszt.
Ja, főgonoszt. Lila ember. Nem tudom. Amúgy tényleg nem tudom.
Nem.
Úristen, fogalmam sincs. Várj, mindjárt megkeresem.
Nem jut eszembe a magyarul.
Guardians of the Galaxy. Alkotó? Nem tudom, fogalmam sincs.
Mindegy. valami evolúciós mester, vagy mit tudom, ilyen
evolúció. Igen, igen, hát figyelj, mindjárt megnézem.
Teljesen mindegy, de hogy vele szemben nézni ott az fontos volt, meg ott, hogy a csapat a végén közösen lecsapja, az tetszett. És hogy kiemel jelenet szempontjából, amúgy a főgonosznak is a bemutatása, és milyen bedesz, mert tényleg egy undorító, de érdekes főgonosz, akit egyébként úgy mutattak be, hogy felállt egy halmás dobozra, vagy nem tudom, valami dobozra felállt, hogy eléri a magasságát az aranynőnek.
Igen.
Ez egy dolog volt.
Igen, az jó volt. Amúgy a magyar neve az evolúció mestere. Na, ezt evolúció. Nem találtad volna ki.
Ja. Na, szóval amúgy ő egy az fontos volt, hogy Mordáj vele szembenézzen, és túlélje. Tehát a sztoriból szerintem ez így ennek
az benne volt.
Viszont ami a legjobb jelenet volt az egész filmben, az a kis csapat összeállós vágás nélküli, vagy majdnem vágás nélküli folyosóharc.
Az, igen.
Ott volt egy-két pillanat, ahol a CG megint nem nézett ki túl jól. Tehát így láttad, hogy Chris Pratt-en az a ruha az nem létezik. Valószínű, Chris Pratt sincs ott. Ilyen ugye mozgás közben. Tehát, hogy volt egy pillanat, amikor nagyon csúnya volt. De ettől függetlenül a jelenet az rohadt jó. Nekem nagy gyengém, függetlenül attól, hogy néha tényleg értelmetlenül csak azért csinálják, mert jól néz ki. Ezek a vágás nélküli kis akciójelenetek, de itt is jól nézett ki, és én itt is megkajáltam.
No és sleep till Brooklyn.
Rohadt jó volt.
No sleep till Brooklyn. Az jó volt. Az rohadt jó volt. Azt tetszett tényleg.
Ja. Úgyhogy...
Figyelj, hogyha már csak ezért, de én fixen meg fogom még egyszer nézni.
Én is várom. Disney, én is újra fogom nézni. Vannak benne jó jelenetek, vannak benne jó poénok. És volt mondani való is. Meg de karakter szempontból. A karakterdráma az magas fokon ment végig.
Igen.
És ilyen kielégítő lezárása volt ennek a történetnek, indokolatlan halálozás nélkül. Miközben gyönyörűen megalkotta és megépítette, megalapozta a jövőt. A James Gunn nélküli galaxis őrzőit. Ez érdekes, hogy a film végén csak Star-Lordot mondták, hogy visszatér.
Igen.
De szerintem nyilván az új galaxis.
Igen. Mert az ő sztoria volt egy olyan ilyen elköszönős inkább.
Hát a nem tudom, a színészek, ugye Drax, Dave Bautista mondta azt, hogy neki elég volt. Talán, mint Zoe Saldana is azt mondta volna, hogy lehet, hogy Gamorát se fogjuk egy darabig látni. Nyilván James Gunn is oda, tehát azért szerte foszlik a csapat. Úgyhogy gyanítom, hogy igen, majd itt-ott. Többiek szerintem maradni fognak, és látjuk majd, csak nem így ebben a formában. Ilyen stílusban. De érdekel, hogy mi lesz a jövő.
Így igen, ilyen felvezetéssel már egy kicsit engem is jobban érdekel.
És még az a mini karakter pillanat is jó volt a Craig Linnel, a megtanult fütyülni, és
igen.
És akkor még egy Yondu cameót még gyorsan be lehetett rakni. Az a kis, az is egy olyan kis mini, meg egy kicsit elviccelt, de alapvetően egy nagyon mini.
Nagyon mini karakter.
Fejlődés volt, igen karakter fejlődés volt.
Az előző részben amúgy is oda tették, de felhozták, hogy mostani részben tényleg szerepeljen. A második részben tényleg úgy kapott is időt.
Igen.
A karakter.
Igen. Hát így mindig cseszegeti mostanában James Gunn-t, hogy belerakja a filmjeibe a tesóját, meg a feleségét, most már feleségét, meg mit tudom én, de hát...
Oké.
Azért megmondom, hogy eddig mindegyik szerepben jók voltak. Tehát én ez engem nem zavar. De ennyi.
Király. Szerintem ez egy egészen jó összegzés. Így. Ha eddig nem esett volna nektek, akkor nekünk kifejezetten tetszett. A kritikákat azt meg vegyétek úgy, hogy egyik film se tökéletes, ez se tökéletes, nem is annak készült, szerintem, viszont a célját azt meg fixen eléri, egy szórakoztató, és egy frissített Marvel film, és tényleg egy kicsit elfelejtette,
igen.
Az.
Szívesen.
Nem akarom még egyszer megpróbálni, szóval azt csinálta velünk, hogy egy kicsit így kiléptünk így a Marvel univerzumból, és csak a sztorira koncentráltunk, és ez nagyon jó lát neki. Mm. Úgyhogy, ja, kis reménykeltő film. Úgyhogy ezek voltunk mára. Végre megint voltunk moziba, végre megint tudtunk valamiről beszélni. Nyilván ezután is fogunk tudni, miről beszélni, mert azért elég sok minden van.
Oh.
Megérés, egyre több minden jön, itt a nyár kezdetével majd, de még nem tudjuk pontosan, hogy mivel jövünk, de reméljük, hogy még több mozis élményről tudunk nektek beszámolni majd. Ha pedig kifejezetten Star Wars kontentet akartok hallgatni, akkor Scarif Beach. Most éppen a következő epizódban majd, ha sikerül lejjelütnünk, akkor a Mandalori harmadik évadot fogjuk kibeszélni. Úgyhogy hallgassatok bele majd abba is. Köszönöm, hogy itt voltatok. Következőnek. Sziasztok!
Ó, ezt még gyorsan belenyomom.
Igen?
Hogy nézzetek Orville-t.
Ó.
És sziasztok!
Ciao!